Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 65. Zsoltár első versét. A 65. Zsoltár így kezdődik: a Sionnak hegyén. Elfoglalva a 165. dicséret első három versét énekeljük. A 165. dicséret így kezdődik: itt van Isten köztünk.
Oh,
Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át, most és mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Máté evangéliuma 13. fejezetéből, az első 23 versből. Tehát Isten igéje Máté evangéliuma 13. fejezetéből szól hozzánk, az első verstől a következőképpen. Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tengerpartján. Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba, és leült, az egész sokaság pedig a parton állt. Aztán sok mindenre tanította őket példázatokkal. Íme kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az útfélre esett. Aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, s mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott, az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Akinek van füle, hallja. A tanítványok oda mentek hozzá, és megkérdezték tőle, miért beszélsz nekik példázatokban? Ő így válaszolt, mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek. Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése. Halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Mert megkövéredett a nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amit láttok, de nem látták, és hallani, amit hallotok, de nem hallották. Ti tehát halljátok meg a magvető példázatát. Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívében van vetve. Ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag. Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az ígét, és azonnal örömmel fogadja. De nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja, és érti az igét, és terem. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, leborulunk előtted, és megköszönjük, hogy ma is szól az ige, hogy te eljöttél ebbe a világba azért, hogy élő igét, élő magot hincs ebbe a földbe, hincs a mi szívünkbe, mert látod, hogy erre szükségünk van, mert látod, hogyha te nem jössz el és nem hirdeted az ígét, ha tanítványaid nem tesznek róla bizonyságot, akkor mindenfelé tövis, dudva, gyom növekszik föl. De hálát adunk neked, hogy te nem ezt akarod, hanem azt, hogy valóban nemes növényt teremjen a szívünk, az életünk, krisztusi életet tudjunk felmutatni, és olyanok legyünk, mint akiben gyönyörködik az Atya. És te ezért hirdetteted az ígét. És kérünk, végezd el bennünk, hogy meg is halljuk azt. Többször is mondtad, hogy akinek van füle, hallja, meg halljuk meg, és segíts, hogy valóban meghalljuk azt, amit személyesen a számunkra üzensz, amit nekünk akarsz itt és most mondani, mert te mindig személyesen szólsz. És ezért is hálát adunk, hogy ismersz bennünket külön-külön. Te nem egyszerre egy néphez, egy ismeretlen tömeghez szólsz, hanem személyesen hozzám és hozzánk. Tudod, mi van a szívünkben, tudod, mire vágyakozunk, tudod, hogy hol tartunk, és az szerint szólsz. Úgy igazgatod az életünket, hogy életre jussunk, és köszönjük azt a keresztet, amely alatt megtisztulhat a szívünk, és ad, hogy most is oda menjünk, leboruljunk, és engedjük, hogy az értünk hullott vér elvégezze a munkáját, megtisztítson, új életre segítsen. És kérünk, adj nekünk látást a te igéd által, hogy el tudjunk igazodni, hiszen annyi mindent hallunk ebben a világban, olyan dolgokat fogadnak el, amire a te igéd egész mást mond. És hogyha nem rád figyelünk, akkor eltévedünk. De köszönjük, hogy még itt az ige, még világít, és kérünk általa munkálkodj most a szívünkben, az életünkben, hogy mi is valóban teremjünk 30, 60 vagy 100 annyit a te neved dicsőségére. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 274. dicséret harmadik versét énekeljük, amely így kezdődik, csak légy egy kissé áldott csendben. Istennek az az igéje, amelyen keresztül most az ő üzenetére figyelünk, írva található Máté evangéliuma 13. fejezetének 23. versében. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet egy jól ismert példázattal, amit az Úr Jézus mondott el azoknak, akik kimentek hozzá a Genezáret tó partjára, hogy hallgassák őt. És ez óriási dolog, hogy kimentek a Genezáret tó partjára, és akarták Jézust hallani. Különösen, hogyha az előző szakasznak a fényében láttuk ezt, ahol egy helyen Jézus tanít, és aztán az anyja és a testvérei oda mennek ahhoz a házhoz, beszélni akarnak vele, de nem bemennek, Nem bemennek oda, hogy hallgassák Jézust, és majd úgy beszéljenek vele, hanem csak beüzennek neki. És ezért nagy dolog az, hogy van egy sokasság, ami oda megy Jézushoz azért, mert hallgatni akarja. Mert látjuk, itt van a családja, és nem akarja hallgatni Jézust. Ők azért akarnak vele beszélni, hogy elhozzák onnan, mert már kényelmetlen a számukra Jézus. Igen, Mária és Jézus testvérei nem oda mennek, ahol szól az ige, hanem még Jézust el akarják hozni, el akarják hallgattatni, ne szólj. Ne beszélj már annyit, már bajunk van belőle. Ne beszélj már, gyere velünk. De Jézus nem megy velük, hanem a Genezáret tó partjára megy, és oda jönnek az emberek. És nekünk is végig kell gondolni, hogy én, hogy is tekintek Jézusra, akkor szól az ige, megyek, mert hallgatni akarom, vagy én is úgy vagyok, hogy elég már ebből a Jézusból. Inkább már fejezze be, elég már ebből a keresztény hitből, mint ahogy ma látjuk sokfele, fejezzék már be, hallgassák már el, nem kell már nekünk Jézus, van helyette más, hogy azt mondjuk, igen, nekem Jézus kell. Mert tőle kapom meg azt, amit senki nem tud megadni ezen a világon. És amikor kimennek az emberek, Jézus leül a tengerpartján, de egy idő után beszáll egy hajóba, és ott ül le, és onnan tanítja az embereket, azért, mert olyan sokan jöttek össze, hogy már szinte bekerítik Jézust, már a hang nem terjed úgy, vagy talán már annak a veszélye is fennáll, hogy Jézust beszorítják a vízbe, és így beszáll egy hajóba, egy csónakba, és onnan tanít. És mondhatnánk azt, hogy ugye Jézusnak nem az a lényeg, hogy itt a sok ember, soha nem létszámba gondolkodik, hanem az, hogyha itt vannak, akkor hallják. Akkor jusson el hozzájuk az üzenet. És ehhez felhasználja a halászoknak a hajóját is eszközül. Mondhatnánk, hogy a halászok hajója a szószék Jézus számára. Tehát úgy igyekszik szólni, hogy amit mond, az valóban hallható legyen, érthető legyen, eljusson az emberekig, hogy ne úgy menjenek el, hogy valaki nem hallotta az üzenetet, mert amit Jézus mond, azt hallani kell. És azt olvassuk, hogy mindenre tanította őket példázatokkal. Ugye sokszor látjuk az Úr Jézus gyógyítani, hatalmas csodákat tenni, olyanokat, amiket az emberek nem tudtak abban a korban megtenni, meg ma sem tudunk megtenni, de néha úgy elfeledkezünk arról, hogy Jézus elsősorban tanító. Ő azért jött, hogy tanítsa az embereket, minket is tanítani akar. Persze, most nem mondjuk azt, hogy Jézus akkor egy pedagógus. Jézus tanító, de nem pedagógus. Miért? Mi a különbség a kettő között? Ugye a pedagógus az emberi tudásnak az eredményeit közvetíti a gyerekek számára. Tehát amit az ember felfedezett, amire jutott egy-egy tudományágba, azt tanítja meg a gyerekeknek. Jézus, mint tanító, nem emberi eredményeket közvetít, nem az ember tetteit ismerteti meg, hanem az Isten országát akarja velünk megismertetni, sőt, be akar oda vezetni, és azt akarja, hogy megtanuljuk, hogy az Isten országában hogyan is kell élni, megtanuljuk azt, hogy Isten mit akar a mi életünkkel, hogy lássuk világosan, hogy ő milyennek szeretné az életünket. És ezek az emberek ott vannak, és hallgatják a tanítást. És ezt olvassuk, sok mindenre tanította őket példázatokkal. És amikor elmondja ezt a példázatot a magvetőről, amit hát akkor is mindenki ismert, nem magát a példázatot, hanem tudták mi az, hogy megművelni a földet. Tudták, mit jelent az, amikor Jézus azt mondja, hogy kimegy a magvető, hinti a magot. Szinte elképzelték, mert maguk is földművesek, állattartók voltak, és megelevenedett előttük, hogy igen, amikor eljön a vetés ideje, én is kimegyek, aztán fölkötöm magam elé a nagy kendőt, beletöltöm a búzát, és aztán megyek a földemen, és széles mozdulattal hintem a magot, és az a mag hull ide is, meg oda is, meg amoda is. Természetesen, ugye azt tudnunk kell, ugye, hogy nem mai módszerekkel végezték abban a korban az emberek a földnek a művelését, tehát nem John Deere-ek szaladgáltak a földeken, hanem így kézzel végezték. És ami még fontos, hogy nem úgy működött a dolog, hogy ősszel felszántották a földet, aztán elboronálták, és úgymond tiszta földbe vetettek. Hanem ott úgy ment, hogy amilyen a föld, arra vetett a magvető, és majd utána fa ekével, úgy, ahogy tudta, beforgatta a magot a földbe. Tehát ezt kell látnunk, hogy nehogy az legyen a szemünk előtt, hogy hát, de ma nem így megy, persze, hogy ma nem így megy, mert vannak gépek, de abban a korban így művelték a földet. És ez mindenki előtt világos volt, illetve világos volt, hogy mit jelent ennek a példázatnak a képanyaga. Tehát tudták, hogy igen, így vetjük a magot. De azt nem igazán értették, hogy ezzel mit akar Jézus mondani. Ugye, mert azt beszéltük, hogy Jézus tanít, de gondolom mindenki előtt világos, hogy nem a mezőgazdaság legújabb vívmányairól akar oktatni, hanem ezzel ő valamit üzenni akar azoknak, akik ott vannak. Valamit el akar mondani Isten országáról, el akar mondani az életünkről, meg akarja mutatni, hogy milyen a szívünk. Milyen a szívünk, mert ezt más nem mutatja meg, akkor sem, ha ma vannak modern eszközök, amik ugye mindent megmutatnak, hogy mi van a biológiai szívünkkel, de amikor itt szívről beszélünk, akkor nem elsősorban a biológiai szívről van szó, hanem a mi lényünkről, amiben benne van az, hogyan élünk, hogyan gondolkodunk, milyen a természetünk. Tehát erről tanít az Úr Jézus, és hát bizony nem nagyon értették, még a tanítványok sem. Föl is teszik a kérdést, hogy miért beszél Jézus, ugye, példázatokban, és ugye azt mondja, hogy nektek megadatik, a többieknek, a sokaságnak nem adatik meg. Miért? Mert ugye azt akarja az Úr Jézus, hogy amikor az igét olvassuk, vagy hallgatjuk, akkor menjünk hozzá, és őt kérdezzük. Ugye a tanítványoknak azért adatik meg, mert ahogy nem értették, hogy mit akar Jézus üzenni, akkor oda mennek hozzá és megkérdezik. De a sokaság nem ment oda. Tehát akkor értem az igét, akkor tárul fel annak az üzenete előttem, ha oda megyek hozzá és megkérdezem őt. Ha a bibliaolvasás közben imádkozom, azért, hogy Isten az ő szent lelkét adja, hogy nyissa meg az igének az üzenetét, az értelmét, akkor meg fogom érteni. Aztán azért is szükség, hogy Jézushoz menjünk, és ezt jól értették meg a tanítványok, mert ugye ő mondja a példázatot, tehát akkor ő érti is, tudja is, hogy mit akar vele üzenni. Tudja, hogy ennek mi a igazi tartalma és jelentősége. Tehát az első példázat, ugye, mert ebben a 13. fejezetben több példázatot olvasunk, és mind olyan képanyagot használ, amit ismertek az emberek. Ugye beszél Jézus kovászról, mustármagról, aztán konkolyról, búzáról, búzáról, halászhálóról, igaz gyöngyről, tehát olyan dolgokról, amikkel az emberek napról napra találkoztak, ami az életük szerves része volt, tehát Isten ezeket használja fel üzenet közvetítőnek. És így az első példázat ugye a magvetőről szól, tehát egy olyan emberről, aki kimegy a földjére és elveti a gabonát. Elveti, mert tudja, hogy vetni kell. Az igazi érték az a búza, ugye a vetőmag, mert élet lesz belőle. És azért megy ki a magvető, mert tudja, hogy ahhoz, hogy legyen termés, legyen élet, ahhoz vetni kell. Ugye ezt mi is tudjuk, ugye, hogy ha akarjuk, hogy valami legyen a földünkön, akkor kimegyünk, amikor eljön az ideje, és vetünk, mert tudjuk, hogy anélkül a föld nem fog teremni. Illetve terem a föld, akkor is, ha nem vetünk bele. Ugye? Tehát elmondja Jézus, hogy igen, a föld terem, mégpedig mit? Tövist és gyomot. Ugye látjuk itt, ahogy elmondja, hogy van ott minden, letaposott talaj, vagyis útfél, van ott olyan terület, ahol a vékony földréteg alatt kövek, szikladarabok vannak, és van olyan rész, ahol pedig tövis, gyom, gaz található, vagy annak a magja van jelen a földben. És amikor ezt így elmondja, arra kell gondolnunk, hogy a talaj az a világ, vagy mondhatnám úgy, hogy a mi életünk, a mi szívünk, a magvető az Úr Jézus, a mag pedig Istennek a szava, az Istennek az égéje. Tehát a magot az Úr Jézus veti, és a mindenkori tanítványok. Mert ennek a világnak szüksége van arra, hogy hintsük a magot, hogy szóljon az Istennek az igéje, mert egyébként csak gyom lesz. Ugye, és ezt nem is kell magyarázni, látjuk, ha nem vetünk semmit a földbe, gaz az akkor is lesz. Gyom akkor is lesz. És ugye miért is van ez a bűneset következménye? Amikor az Isten elfordult, amikor az ember elfordult az Istentől, elindult a maga útjára, azt mondta, hogy ugyan már, én boldogulok nélküled is. Én el leszek nélküled is, sőt, olyan leszek, mint te. Nem is kell, hogy te velem foglalkozz, nincs nekem rá szükségem, anélkül is Isten leszek én. És akkor mi történt, hogy annyira boldogulunk nélküle, hogy az egész világot fölveri, a szenny, a gaz, a gyom. Tehát igazából nem boldogulunk nélküle. De ez a példázat azt mondja, hogy a talaj eredetileg alkalmatlan a termésre, és ez nagyon fontos, hogy a szívünk eredetileg alkalmatlan arra, hogy jót teremjen Istennek. Jó ember volt. Ártatlan kicsi gyermek, ugye? Így szoktuk. És a Biblia azt mondja, hogy nem jó. Aki megfogan és megszületik, annak a szíve rossz talaj. Abban már ott van a gyom. Hogy ő milyen arányba fogja a földet, az a gyom ellepni, az egy más kérdés. De ott van a gyom. Ott van a gyom. És teljesen mindegy, hogy valaki királyi palotába születik, vagy egy hajléktalannak születik. A gyom mind a kettő szívébe ott van. És így kell nekünk is odafigyelni az életünkre, a szívünkre, hogy bizony ott van a gyom. És hogyha mi ezt így nem tudjuk elfogadni, olyan már az én szívem az, tiszta meg, milyen gyom? Hát az Úr Jézus világosan megmondja. Mi is az a gyom? Vagy mi az a kő? Mi az, ami megfojtja az Isten szavát, és helyette olyan termés lesz, ami nem fogyasztható. Azt mondja, a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis taníkodások és Isten káromlások. Ezt a Máté 15-ben olvashatjuk. Azt mondja, hogy ilyen a szívünk alapból. És hát látjuk, ha szétnézünk ebben a világban, hogy bizony mennyi gyűlölet, pusztító indulat van ebben a világban. Sok bűn, nyomorúság, látjuk, merényletek, bosszúk, száborult nem identitás, tönkrement házasságok, leuralt életek, mennyi minden nyomorúság van azért, mert baj van a szívünkkel. Baj van a szívünkkel. És az ember próbál ezt azt tenni, hogy javítson az ember életén, de azt látjuk, hogy igazából nem nagy eredménnyel tudunk javítani. Tehát azt mondja Jézus, hogy bármivel próbálkozunk, az a baj, hogy nem a szívünkkel próbálunk kezdeni valamit, mert mit mond, a talajjal van a baj. A talajjal van a baj, és ha ott nem történik változás, ha a szívünkben nem történik változás, akkor maradunk azok, akik voltunk. Akkor is, hogyha körülöttünk minden változik, fejlődik, de mi maradunk ugyanazok. A tartalmunk marad ugyanaz, sőt, egyre rosszabbá válik. És ezt láthatjuk a mai világban. Láthatjuk, hogy mennyi probléma van ma a talajjal. Ugye, van egy szép céllal megszervezett esemény, ugye, ami sokaknak tetszik, odaültet milliókat a képernyő elé, ugye az olimpia, hogy küzdenek ott az emberek, és ugye egyrészt hallottuk, hogy mennyi véleményt, mennyi haragot kiváltott az emberekből a megnyitónak az eseménye. És ugye erre oda is figyeltek sokan, még egyházi emberek is, hogy hú, hát mi volt ott, meg minden, de nem mindenre figyelünk oda. Hát megdöbbentő, ki figyel arra oda, az olimpián, csak erre, ugye, hogy mi volt a megnyitón, ugye, az utolsó vacsora, és annak a jelenetét, ugye, kigúnyolták, de kérem szépen, 300 000 óvszert osztottak szét ingyen az olimpiai résztvevőknek. Na, ezen ki akadt fönn? Ez kijegyzi meg, hogy egy szennytelep az olimpia. Hogy erkölcsi nulla, mindenki mindenkivel. 300 000 óvszer. Ez azt jelenti, hogy keresztünk kasul mindenki mindenkivel. Mire figyelünk? Az eredményre, de a szívre nem. Hogy milyen emberek azok? Hogy mi van a szívükben? Mivel van tele? Mi jön ki belőle? Azt nem nézzük. De azt se nézzük, hogy belőlünk mi jön ki. Hogy mi van bennünk? Úgymond keresztényekben, egyháziakban, reformátusokban, hogy mi van bennünk? Hogy lehet, hogy mi se vagyunk másabbak, különbek, mint a nem magukat nem hívőknek vallók. Ugye, amikor egy református esperes úgy nyilatkozik, hogy ugye a homoszexualitás kérdését, meg az LMBTQ-s emberek problémáját úgy lehet megoldani, hogy kettéhasítani, fölnégyelni, megnyúzni őket, akkor mi hol tartunk? Mert a keresztény hitnek, a krisztusi tanítványságnak mi a megoldása? Hát nem az, hogy távolítsuk el, öljük meg, kínozzuk, vessük az égét. Az Istentől való megoldás az ige mag. Hirdesd az égét, juttasd el a szívekbe, mert igazi változás csak az ige tud hozni. Még mondhatnám azt is, hogy akár a földművelésből látjuk, hogy írthatjuk mi a gazt, ahogy akarjuk, de nem lehet kiírtani. A szennek, a bűnnek nem a fizikai erőszak a megoldása, hanem az Isten igének a hirdetése. Az ige az, ami újjászül, ami más emberré tesz. De vajon saját magunkkal szembe tudunk-e nézni, meg tudjuk-e nézni személyesen, hogy vajon mi van a szívemben? Milyen a szívem? És Jézus azért mondja ezt a példázatot, hogy mi magunk is engedjük, hogy ő megmutassa, hogy mi van a szívünkben. És mi magunk is menjünk oda az Isten igéjéhez. Mert Péter első levele azt mondja, hogy az Isten igéje tesz minket új teremtéssé. Az Isten igéjét élő magnak nevezi Péter, ami által újjászülethetünk. Igen, az Isten igében erő van, mint a búzamagba, hogy amikor elvetik, aztán ott elrothad, és kijön belőle egy új élet. Élet. Ja, így van az Isten igéjében is, hogy bekerül a szívünkbe, az életünkbe, és ott a régi természetünk elhal, és egy új élet, egy új teremtés jön létre. És ez már tud másképp élni. Ez már tud Isten akarata szerint élni. Tehát, ugye, fontos a magvetés, és legyen ez ott előttünk. Mert sok mindent hallunk, mit mond Jézus, hogy aki hallja ezt a példázatot, az hallja meg. Az mondja, halljátok meg! Halljátok meg végre, amit én mondok! Nem az az érdekes, mit mond egy lelkész, mit mond egy igehirdető, mit mond ez, mit mond az, mit mond Jézus. Hogy azt halljátok meg végre, mert akkor lesz annak eredménye, akkor lesz változás, akkor lesz termés, hogyha meghalljuk az ígét, és annak engedünk, engedjük, hogy munkálkodjon bennünk. Aztán Jézus közelebb hozza ugye a példázatot, és elmondja, hogy ugye halljátok meg, mert valamikor hallja, amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt. Azt mondja, nem elég hallani, hanem meg is kell azt hallani. Meg is kell azt hallani. Tehát ez a fontos, ne csak hallgassuk, halljuk meg, amit az Úr Jézus mond. Mert ha nem halljuk meg, akkor az azt jelenti, hogy ott vagyok én, ott vagyok Jézus körül, ott vagyok, ahol szól az ige, csak éppen nem kapok semmit. Nem ragadok meg semmit, nem viszek magammal semmit, marad üres a szívem. Marad üres a szívem. És az Úr Jézus úgy mondja, hogy ha nem ragadom meg az ígét, ha nem úgy jövök, hogy meg akarom hallani, akkor jön a gonosz. Amit ugye madárnak mondott, olyan, mint az út félre esett maghoz, jön a madár, felkapkodja a magot, elviszi, és abból már nem lesz semmi. És a gonosz, az ördög pont ezt csinálja. Ott van, ahol szól az ige. És igyekszik elkapni a magot. Ne jusson be a szívünkbe. Mert az ördög az nem tétlenkedik. Tudja, hogy az ő legnagyobb ellensége az az Isten szava. Nagyon jól tudja az ördög, hogy akkor van baj, ha az Isten szava, igéje bejut az embereknek az életébe. Mert akkor ő már nem tud csinálni semmit. Ha az ige oda bejut, akkor az emberek élete átalakul. Akkor egy gyilkosból is lehet tanítvány. Lásd Sault, akiből Pál lett. De? Ezt látjuk. Az Isten igéje hatalmas munkát el tud végezni. Ha bejut az életünkbe, meg tud szabadítani megkötözöttségektől. De ezt a gonosz nem akarja. A gonosz azt akarja, hogy éljünk,
ember alatti életet, legyünk rabok, az ő rabjai, azt tegyük, amit ő mond. És van, hogy azt nem tudja megakadályozni, hogy valaki elmenjen oda, ahol szól az ige, de akkor megakadályozza, ha tudja, hogy a szívünkbe jusson az ige. És bizony ez már rajtunk múlik. Jézus hinti a magot, de rajta múlik, hogy a madarat elzavarom, vagy gyönyörködök benne, hogy milyen szép, és hogy eszi, vagy azt mondom, hogy hess innen. De ez az én dolgom, hogy küzdjek azért, hogy az igaz szívembe kerüljön, hogy ne engedjem a gonosznak, hogy elterelje a figyelmemet, hogy otthon járjanak a gondolataim, vagy valahol máshol, vagy talán épp azon, hogy most lesz bronzérem, vagy nem lesz bronzérem a férfi vízilabdában. Mert az ördög nagyon érti, hogy elvigye a gondolatainkat, és nekem kell azon fáradni, hogy egyszerűen távol tudjam az életemtől tartani, és megmaradjon az íge, és megmaradjon így a kapcsolat Jézussal. És fontos látni, hogy a talaj, ha nem is ideális, de a magvető hinti az ígét. És nekünk is erre van szükségünk, hogy hintjük az ígét, mert csak akkor lesz változás, hogy ne adjuk föl. Akkor se, ha látjuk, hogy a talaj nem ideális, ha annyiféle gyom és gaz van, merjük fölvállalni, hogy szükség van az igének a hirdetésére, a magvetésre. Aztán beszél a köves talajról Jézus, amikor olyan helyzetre utal, amikor hát mindenféle program van a gyülekezetben, csak az ige olyan perifériára szorul. Mindennel próbáljuk helyettesíteni, hogy vonzzuk az embereket, hogy többen legyenek az egyházban, csak az ige olyan mellékes. Ugye amikor látjuk, hogy ugye politikai rendezvények, koncertek, bálok, és akkor úgy álcázzuk, hogy felolvasunk egy ígét. De az emberek nem az igéért mennek, hanem a koncertért, a bálért, vagy a politikai szereplőért. És elhisszük, hogy minden rendben, és ez a kő, ami akadályt képez, és az ige nem tud a szívünk mélyére jutni. Aztán a köves talaj jelentheti a kényelmes élet utáni vágyat. Ugye, hogy igen, hát elhallgatom az igét, meg el is olvasom, de azért én úgy szeretnék élni, mint a nem hívők, sőt, még jobban. Ugye, hogy én is ugyanazok a dolgok után vágyakozom, mint a nem hívők, nekem is minden ugyanúgy meglegyen, mint nekik. Ne legyen különbség az én életem, meg a nem hívő élete között. Tehát a gonosz azon dolgozik, hogy hatástalanítsa az Isten szavát. És ezt a tövis és a gyom fejezi ki igazán, hogy megfojtja. Lehet, hogy hallgatom, de jön és hatástalanítja. Az a célja, hogy ne legyen eredmény, ne legyen termés az életünkben. És hogyan teszi? Például felhasználja az aggódást. Jaj, igen, mindent nekem kell megoldani. Jaj, hát mi lesz velünk? Elkezdünk ugye aggódni, és sokszor még ez a hívőkre is jellemző, hogy ugyanúgy aggódnak az életük, az egészségük miatt, mint a nem hívők. Holott mit mond Jézus? Hogy ne aggódjatok az életetekért. Mit esztek, mit isztok, mibe ruházkodtok? Mert több az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Azt még nyomatékosítja is, hogy ne aggódjatok, mert a ti atyátok tudja, hogy mire van nektek szükségetek. És ennek ellenére azt látjuk, hogy az aggódás az egy sikeres eszköze a gonosznak. Mert lehet, hogy a hívők többet aggódnak, mint a nem hívők. És az Úr azt akarja, hogy rábízzuk az életünket. és hogy munkálkodjunk az ő országáért. Hogy hallgassuk őt, és amit kapunk, azt adjuk tovább. Ez lenne a mi feladatunk. Aggódás helyett továbbadni az életünkkel és szavainkkal azt, amit Isten elvégzett a mi életünkben. Aztán beszél Jézus arról is, hogy van jó talaj is. Nem csak rossz talaj, hanem jó talaj. És olyan, ami befogadja az igét, és terem is. És miért tud teremni? Mert nincs benne semmi olyan dolog, ami akadályozna a növekedést. Vagy megfojtaná az ígét. Mondhatjuk úgy is, hogy a jó talaj az tiszta talaj, tiszta szív. Nincs benne se kő, se gyom. De szerintem föltesszük a kérdést. Lehet ilyen szív? Lehet ilyen tiszta szív, amiben semmi gyom, gaz nincs, meg kő? Ilyen talajt nem találunk. Mert lehet bármilyen tiszta, egy idő után újra megjelenik a gaz. Akkor hogyan válik jó talajjá az a föld? Hogy lesz abból termőtalaj? Hát úgy, hogy folyamatosan gondozzák. A köveket folyamatosan el kell távolítani, a gazt ki kell szedni, kapálni. És ez az életünkre nézve azt jelenti, hogy akkor lesz és marad tiszta a szívünk, ha folyamatosan kapcsolatban vagyunk Jézussal. Ha csak nem csak egy időre kell nekem, nem csak egy reggeli áhítatra, hanem egész nap kapcsolatban vagyok vele. És rendszeresen olvasom az ígét és imádkozom, mert az ige ott tud felnövekedni és termést hozni, ahol rendszeres lelki karbantartás van. Mert karba kell tartani a lelkünket. Ehhez pedig szükség van igeolvasásra, imádságra. És hogy történik az eltávolítás? Nem mi távolítjuk el a gyomot, a követ, hanem az Úr a Szentlélek által megtisztít minden bűntől. Tehát ha én kapcsolatban vagyok vele, oda megyek hozzá, ő tisztítja meg az életemet. János apostol így mondja, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. És a megtisztított élet növekszik, termést hoz. Mi a termés? A lélek gyümölcse, amit a Galata levélben olvasunk, illetve az Úr szerinti élet, s ebből szolgáló, másokat mentő magatartás származik. Az Úr ezt mondja, hogy akinél jó földbe hullottad, ige az hallja, érti és terem. Hallja, érti, terem. Tehát kell hallani. Mert a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által. Meg is kell érteni, ehhez szükségünk van a Szentlélekre. És ha ez így megtörténik, akkor fog teremni az ige az életünkben Isten dicsőségére gyümölcsöt. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ezt a példázatot elmondtad, sőt, elmagyaráztad a számunkra, és ebből láthatjuk azt, hogy te eljöttél, hogy hintsd a magot, mert nagyon is szükségünk van rá, mert rossz talaj a szívünk. Bármi sokszor azt gondoljuk, hogy rendben van minden, a mi életünk az tiszta, jó talaj, de te rámutatsz arra, hogy bizony magától nem tud teremni, nem tud búzát vagy gyümölcsöt teremni a szívünk. Nem tudunk úgy élni, hogy az a te nevedre áldást és dicsőséget hozzon. Ezért szükségünk van a te beavatkozásodra. És köszönjük, hogy hinted az igét, akkor is, ha rossz a talaj. Mert tudod, hogy az igében élet van, erő van. Ha befogadjuk, elvégzi a maga munkáját. És kérünk, tisztítsd meg a szívünket a te szent véred által. És Uram, amikor ez megtörténik, könyörülj, hogy mi magunk is ügyeljünk arra, hogy ne nőjön fel újra a gaz. Ne engedjük, hogy fölverje a fejét a szívünkben, ne engedjük, hogy az ördög elkapja az igét, hanem őrizzük meg azt a szívünkben, gondolkodjunk, elmélkedjünk rajta, engedjük, hogy hogy átformálja a gondolatainkat, a jellemünket, egész magatartásunkat. Az, hogy ebbe a világba is biblikus és krisztusi választ tudjunk adni. Bocsáss meg, Uram, amikor mi is úgy állunk ehhez a sok nyomorhoz, bűnhöz, ahogy a világ. Azt hiszük, hogy ki kell írtani, pusztítani, holott te arra szólítottál fel minket, hogy tanítványát tegyünk embereket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Mert ha valami megváltoztathatja az emberek életét, az a te szavad. És hogy ebben hűségesek, kitartóak tudjunk maradni. És kérünk, hogy a mi életünkben is így munkálkodjon az ige, hogy megmaradjunk saját számunkra is, a te igéd mellett, tudatosan, hogy oda menjünk, amikor kérdéseink vannak, vagy nem értünk bizonyos dolgokat, akkor keressük meg, hogy vajon mit is mond az írás. És Uram, eléd visszük azokat, akik távol vannak tőled, azokat, akik még a széles úton járnak, azokat, akik ennek a világnak a szokásai szerint, útmutatása szerint élnek. Könyörgünk azokért is, Uram, akik csak az eredményekre figyelnek, akár az olimpián, akár az életben, a több pénzre, a felmutatott sikerekre, de nem nézik azt, hogy milyen is a szív, milyen az a belső tartalom. Könyörülj rajtuk, Uram, hogy meghallják a te szavadat velünk együtt, és odaforduljanak hozzád, és kérjék, hogy adj nekünk új szívet. Hogy tégy, Uram, engem áldássá. És Uram, mi is ezt kérjük, tégy minket áldássá. Könyörgünk a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért, újítsd, elevenítsd meg őket igéddel. Könyörgünk, Uram, a családokért, az egyedül lévőkért, a gyermekekért. Eléd visszük, Uram, a szenvedélybetegeket, hadd ismerjék föl, hogy te tudod őket megszabadítani. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, minden emberért, ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb kedden és csütörtökön tartunk hétközi istentiszteletet 6 órától. Szombaton délután 2 órától a mentőmisszió találkozójára kerül sor. Vasárnap szintén 10:30-től lesz itt a templomban istentisztelet. Befejezésül a már megkezdett 165. dicséret 6. versét énekeljük. Jöjj és lakozz bennem!